Start Plus, Start Extra.
A kormányfő javaslatai a könnyebb elhelyezkedésért.
Folytatódó zavargások, sértett muzulmánok.
Vita a szólásszabadságról és a felelősségről.
Olcsó húsnak híd a leve.
Eddig nem okozott megbetegedést a sertéstelepről kicsempészett hús.
Állástalan zenészek köztársasági érdemrenddel.
Közhasznú cigányzenekar alakult.
Önök a Duna Televízió híradóját látják. A két műsorvezető Szöllősi Györgyi és Káli Horváth Kálmán.
Köszöntjük nézőnket!
Jó estét kívánunk!
Munkahelyteremtés célzó javaslatot tett a kormányfő a parlamentben.
A Start Plus és Start Extra elnevezési programmal azok helyzetén szeretnének javítani, akik hátrányosabb helyzetben vannak a munkaerőpiacon.
A Fidesz visszalépésnek tartja az új javaslatokat, az ellenzéki párttal viszont a kormányoldal szállt vitába a TB járulék csökkentését illetően.
A Start Plus program a gyesről, gyedről visszatérők és a tartós munkanélküliek újra elhelyezkedését segíti azzal, hogy az első évben 15%-ra, a második évben 25%-ra csökkenti az utánuk fizetendő TB hozzájárulás mértékét, ismertette az elképzelés Gyurcsány Ferenc. A Start Extra program az 50 év felettieken, valamint a 48 hátrányos helyzetű kistérségben, illetve 200 településen élő, tartósan munkanélkül lévőket támogatja úgy, hogy az első évben utánuk nem kell TB járulékot fizetni, a második évben pedig csak 15%-ot. A kormányfő által meghirdetett Start Extra program visszalépést jelent a most hatályos jogszabályokhoz képest, jelentette ki Áder János, a Fidesz frakció vezetője. Úgy érvelt, a mostani szabályozás szerint sem kell a 250 főnél kisebb létszámmal dolgozó cégeknek semmiféle TB járulékot fizetniük, ha 3 hónapnál régebben munkanélkül lévő szemét alkalmaznak. A kormányfő ugyanakkor egyoldalú állításnak tartotta az ellenzéki hozzászólást. Az MSZP frakció vezető helyettese a Fidesz TB járulék csökkentését célzó javaslatához szólt hozzá. Számításai szerint a kieső bevételek ellensúlyozására mintegy 1 millió új foglalkoztatottat kellene munkába állítani. Az SZDSZ frakció vezetője szintén úgy látja, nem valósítható meg a Fidesz járulékcsökkentő javaslata. Az MDF frakció vezetője javaslatot tett a pályakezdők és a 45 év feletti munkavállalók helyzetének javítására, valamint a minimálbér differenciálhatóságára a magas munkanélküliséggel küzdő régiókban.
Világszerte tovább folytatódtak a muzulmán csoportok tüntetései a Mohamed karikatúrák európai közlése miatt.
Kofi Annan ENSZ főtitkár ismét felszólította a felháborodott muzulmánokat, vessenek véget az erőszakos cselekményeknek. Mint mondta, osztozik a gúnyrajzok miatt sértett muzulmánok haragjában, de ez nem igazolhat semmiféle erőszakot.
Palesztin tüntetők megrohamozták az Európai Unió napok óta zárva lévő irodáját Gázában. Afganisztánban lövöldözés tört ki a rendőrök és a tüntetők között. A kabuli zavargásokban többen életüket vesztették. Ausztria teheráni nagykövetségére kövekkel támadt legalább 200 ember. Dzsakartában transzparensek hirdették, Mohamed nem vicc, hogy nevetni lehessen rajta, illetve hogy bocsánatot kell kérni Mohamed megcsúfolása miatt. Irán leállította a Dániából származó gyógyászati berendezések importját, a Mohamed karikatúrák közlésére hivatkozva. A dán vállalatok kezdik érezni a bojkott hatását. Az egyik élelmiszeripari csoport gyakorlatilag kiszorult Szaúd-Arábiából. A dán iparszövetség elnöke felszólította a karikatúrákat közlő lapot, hogy kérjen bocsánatot a muzulmánoktól, mert a bojkott hatalmas károkat okoz az országnak. Az Európai Bizottság élesen elítélte a tiltakozó muzulmánokat, miután a hétvégén a tüntetők megrohamozták és felgyújtották Dánia és Norvégia damaszkuszi, illetve Dánia beiruti külképviseletét. Teljesen elfogadhatatlannak minősítette és elítélte az erőszakos tüntetéseket Tony Blair brit kormányfő is. A gúnyrajzok ellen a hétvégén a brit fővárosban is tüntettek. A demonstrálók közül többen a hitetlenek lefejezésére felszólító táblákat lengettek. Voltak olyan transzparensek is, amelyek egy európai szeptember 11 eljövetelével fenyegettek.
Gyurcsány Ferenc szerint a sajtószabadság gyakorlása nem sértett másokat. A miniszterelnök a Mohamed prófétát ábrázoló karikatúrákkal kapcsolatban előremutatónak nevezte azt a nyilatkozatot, amelyet Sólyom László köztársasági elnök Németországban írt alá több más államfővel.
Ezerint a szólásszabadság mellett ki kell tartani, de ez magában foglalja a felelősséget is. Sólyom László szerint ugyanakkor nem szabad az alapjogokat korlátozni. Ez még a terrorizmus elleni harcra hivatkozva sem megengedett.
Gyurcsány Ferenc szerint az lenne a jó, ha sikeresen össze lehetne egyeztetni azt, hogy miközben valamennyi közszereplőnek van magánfelelőssége, és ez igaz a lapokra is, aközben valamennyi közszereplőnek van feladata a közfelelősségben való osztozásban. A miniszterelnök ezt azzal kapcsolatban mondta, hogy két hazai iszlám szervezet is azt kérte, a kormány határolódjon el a sajtókampánytól, ugyanis több európai mellett két hazai újságban is megjelentették a Mohamed prófétát ábrázoló karikatúrákat. A kabinet szerint a meglévők mellett nincs szükség további biztonsági intézkedésekre.
Magyarország terrorfenyegetettsége nem változott az elmúlt időben, sem a külképviseletek rendszeres jelentései, sem a magyar titkosszolgálatok külföldi partnerszervezeteitől kapott jelzések semmi ilyesmire nem utalnak.
Nem magyarországi, általában a térség terrorfenyegetettsége növekedett. Látni kell, hogy nagyon sok olyan ellen van, politikus és nagyon sok egyéb szervezet, akik és amelyek úgy érzik, hogy a jelenlegi helyzetet ki lehet használni, és a két fél közti különbséget tovább lehet növelni. Ez nem jó.
A szakértők szerint a karikatúra botrány csak ürügy, és ha nem kezdődik párbeszéd, akkor a mérsékelt arab vezetők rendkívül nehéz helyzetbe kerülnek. Európában pedig a civilizációk konfliktusa, amely Franciaországban már megmutatta korábban, hogy mire képes, egyre több helyen és egyre mélyebben jelenhet meg. Ezt pedig nem lesz könnyű megállítani.
Kölcsönös jó szándékkal és megértéssel igen, én úgy érzem, hogy mind a jó szándék, mind a megértés jelenleg hiányzik.
A témával részletesebben foglalkozik a közbeszéd a késő esti híradó után.
Irán újrakezdi az urándúsítást, és erről már tájékoztatta a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget, közölte az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkára.
Miután Mahmoud Ahmadinejad, iráni elnök utasítást adott az urándúsítás felújítására, az atomenergetikai szervezet vezetője hangsúlyozta, mindez nem jelenti az atomsorompó szerződésből való kivonulást, hiszen a szerződés nem tiltja az urándúsítást. Az atomsorompó szerződés keretében Irán továbbra is együttműködik az ENSZ nukleáris ügyekben illetékes szakosított szervével, mondta. Az urándúsítás kulcsfontosságú eljárás a nukleáris fűtőanyag, illetve a dúsítás fokától függően az atomfegyver töltetének előállításában. A nyugati államok azzal gyanúsítják Iránt, hogy békés célú atomprogramja valójában atomfegyver gyártásának álcázását szolgálja, hogy a perzsa állam saját maga foglalkozzon urándúsítással.
Az országgyűlés megválasztotta az Országos Választási Bizottság tagjait. A testület elnöke Szigeti Péter jogfilozófus politológus lett, mellette Fazekas Marianna, Halmai Gábor, Ivancsics Imre és Molnár Miklós jogászok kapták meg a képviselők támogató szavazatait.
Megkezdte a kopogtató cédulák és ajánlószelvények kézbesítését a posta. 8 millió választópolgár február 10-ig kapja kézhez az értesítőket.
A választási jogszabályok értelmében képviselőjelöltet állítani csak az ajánlószelvény kitöltésével és átadásával lehet, de kitöltése nem kötelező. Az ajánlás egyébként csak akkor érvényes, ha azon szerepel a jelölt és a jelölő szervezet neve, vagy a választópolgár neve, címe, személyi azonosító száma, valamint saját kezű aláírása. A választási eljárási törvény tiltja, hogy bárki az ajánlásért cserébe bármilyen előnyt, pénzt vagy ajándékot ígérjen vagy adjon, ez bűncselekménynek minősül. Nem gyűjthető ajánlószelvény munkahelyen, tömegközlekedési eszközön, közigazgatási, önkormányzati épületben és egészségügyi intézményben. A szelvények gyűjtése csak az állampolgárok zaklatása nélkül végezhető. Amennyiben a szelvény elvész vagy a kitöltését elrontják, a választópolgár újat kérhet a helyi jegyzőtől.
A kormányfő szerint az elmúlt 16 év történetében a szocialisták és liberálisok e ciklusban tanúsított koalíciós együttműködése volt a legsikeresebb.
Gyurcsány Ferenc erről azután beszélt, hogy részt vett az SZDSZ frakció ülésén. A találkozó résztvevői egyetértettek abban, szükséges a koalíció folytatása, amennyiben a választók is ezt akarják.
A két párt között egyetértés van abban, hogy a következő ciklust a bürokrácia leépítésének és az államigazgatás hatékonyabbá tételének kell jellemeznie. Ugyanakkor eltérően vélekednek az adórendszer és az egészségügy átalakításáról.
A választási kampányban a jövőről szólnak most a programok, és természetesnek tekintjük, hogy ilyenkor felerősödnek a különbségek a két párt között. Egyikünk sem bújik el a vita elől, ezt a különbséget, ezt mind a ketten vállaljuk.
A miniszterelnök a találkozó után kérdésre válaszolva elmondta, ha az MSZP abszolút többséget szerezne, úgy a választások után mérlegelnék a koalíció szükségességét.
Hogy milyen többséggel lehet egy programot végrehajtani egy parlamentben? Azaz, hogy elegendő-e az egyszerű többség, hogy a program azt feltételezi, hogy egy szélesebb támogatás az a program megvalósítását segíteni tudja. Ezt a választások végén, az akkor kialakult politikai helyzetben, a készülő kormányprogram ismeretében lehet eldönteni.
Mind a miniszterelnök, mind az SZDSZ politikusai úgy vélik, mindkét párt érdeke, hogy ne kettő, hanem több párti parlament jöjjön létre a választások után.
A Fidesz szerint az egykulcsos családi és személyi jövedelemadóra még nem érett a helyzet Magyarországon, ezért a 13%-os alsó és 15-20%-os felső adókulcs lenne kívánatos.
A párt gazdasági konzultációját vezető Matolcsy György szerint az üzleti szféra a kiszámítható gazdaságpolitika mellett az Euró 2010-es bevezetését várja.
Matolcsy György a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara konzultációján elmondta, az államháztartásban mintegy 1500 milliárd forintot kellene megtakarítani 2006 és 2008 között, ami két-három bokros csomaggal lenne csak lehetséges. Ezért a kiadások észszerű csökkentése csak akkor valósulhat meg, ha átalakítják az államháztartás rendszerét, az önkormányzatok feladatait és az egészségügyet. A politikus szerint a legfontosabb feladat az államháztartás bevételeinek növelése, ami azonban csak a munkahelyek számának bővítésével valósítható meg. Matolcsy György szerint a cél az, hogy a 700 ezer fekete szürke zónában foglalkoztatott közül minél többen adót, illetve TB járulékot fizessenek.
Kovács Lászlóval egyeztetne a Fidesz a lakásfelújítás és a szociális lakásépítés áfájának csökkentése ügyében. Varga Mihály azt mondta, fontosnak tartja, hogy az Európai Bizottság adóügyi biztosa megismerje az ellenzéki párt érveit.
Végre először azt tapasztalhatjuk, hogy van annak valami jótékony hatása is, hogy egy magyar Európai Uniós biztos van, hiszen Kovács László közvetlen lobbistaként is eljárhat abban, hogy ez a magyar érdek, ez a magyar felvetés mindenképpen meghallgatásra találjon.
A Fidesz minden esetre elkészítette és be is terjesztette a parlament elé az ezzel kapcsolatos törvénymódosító javaslatát. Számításaik szerint egyébként az áfa csökkentés maximum 10 milliárd forintos bevételkiesést jelentene.
Kovács László nyitott a Fidesszel való egyeztetésre a lakásfelújítás és az új lakásépítés áfájának csökkentéséről. Az Európai Unió adóügyi biztosa erről Debrecenben beszélt.
Csak bejelentési kötelezettsége van a tagországoknak az Unió felé az új lakások építése esetében, ha kedvezményes áfakulcsra szeretnének áttérni, amennyiben az része a szociálpolitikának, jelentette ki az Európai Unió adópolitikai és vámügyi biztosa Debrecenben. Kovács László szerint minden tagállam maga dönti el, hogy mekkora, illetve milyen értékű otthont tekint szociális lakásnak. Az 5 évnél régebbi lakások felújítását terhelő áfa mértékének csökkentésére is van mód. Ezt március végéig kell jeleznie Brüsszel felé, a végső döntést az ügyben az Európai Bizottság javaslata alapján a miniszteri tanács mondja ki, közölte Kovács László.
2 milliárd forintot különített el a parlament a ciklusváltás költségeire. Ennek egy részét a távozó képviselők végkielégítése teszi ki, de a keretből fedezik az irodák felújítását is. Az összeg 22 millió forinttal több, mint 4 évvel ezelőtt.
4 évvel ezelőtt átlagosan 1 millió 600 ezer forintot kaptak a távozó képviselők. Idén ez az összeg 5-8%-kal több lesz. A honatyák végkielégítését az előző 6 havi fizetésük átlagából számolják ki. Ezt egy összegben, de fél évig havonta is felvehetik a mandátumukat vesztett képviselők.
Erre a teljes ciklusváltás irányított a 2 milliárd forintot hagyott jó az országgyűlés, és ebből terveink szerint legfeljebb 1 milliárd forintot fogunk a személyjuttatásokra fordítani.
1994-ben 250 képviselő vált meg mandátumától, 98-ban 210, 2002-ben pedig 135. Idén az előzetes számítások szerint körülbelül 200 honatja hagyja el a parlament padsorait. Ha az elkülönített összeg nem elég, a hivatalnak a kormánytól kell kérnie kiegészítést, bár erre eddig még nem volt példa.
Nyomozást rendelt el a Nomentana ügyben az 5. és a 13. kerületi ügyészség egy magánszemély feljelentése alapján. Mint ismeretes, Gyurcsány Ferenc cégügyeinek kivizsgálása érdekében három fideszes képviselő is feljelentést tett.
Az eljárás jelenlegi szakaszában az ügynek nincs gyanúsítottja. A nyomozó hatóság a többi között az elévülés szempontjából vizsgálja át soron kívül beszerzett iratokat. A nyomozás határideje 60 nap.
Hernád Cécén szinte mindenki evett a tüdőgyulladásban és mellhártyagyulladásban elhullott sertések húsából, legalábbis ezt állítják a falubeliek.
Az encsi rendőrkapitányságon már ki is hallgattak egy gyanúsítottat, egy 46 éves helybéli férfit, aki azt állítja, nem árulta, csak saját fogyasztásra hozta ki az elhullott állatok húsát a sertéstelepről.
Az encsi rendőrök a Földművelésügyi Minisztériumtól érkezett bejelentés alapján kezdték el a nyomozást Hernád Cécén.
A elkövető lakásán házkutatást tartottunk. A házkutatás során mintegy 42 kg sertés hús került elő, fagyasztott állapotban, valamint egy kisebb mennyiségű, mintegy 6 kg kolbász és néhány liter sertészsír.
Az ANTS közleménye szerint az eddig bejelentett fertőző megbetegedések nincsenek összefüggésben a sertéstelepen történtekkel. Erről a telepről kerültek ki a tüdő és mellhártya gyulladásban elhullott sertések, a vezérigazgató a rendőrségi vizsgálatra hivatkozva nem nyilatkozott. Megbetegedésről a faluban sem tudnak, pedig a lakosok állítása szerint szinte mindenki evett az elhullott sertések húsából.
Itt a majdnem az egész falu, még a parasztok is. Mert ez nem mostani téma, ez már legalább egy, mikor felépítettük a tanyát, azóta túl megyen ez a dög, hordás. Megynek itt a kocsival, nyugati kocsival ki fel a faluból, hogy kiknek viszik, azt nem tudom. Még én is ettem belőle, igaz, egy szeletet.
A nyomozás óta persze mindenki óvatosabb a faluban. Ha kiderül, hogy a gyanúsított vagy más személyek kereskedtek az elhullott állatok húsával, akár 3 év börtönbüntetésre is számíthatnak.
A Magyar Paralimpiai Bizottság és a Magyar Mozgáskorlátozottak Szövetsége mély megdöbbenéssel fogadta a Tacman Elek kétszeres világbajnok fogadhajtó és feleségének meggyilkolásáról szóló hírt.
A brutális kettős gyilkosságra tegnap délelőtt derült fény Jászberényben.
A szolnoki nyomozók vasárnap délutántól késő estig lezárva tartották annak a családi háznak a környékét, ahol a kettős gyilkosság történt. Az 51 éves fogadhajtó és feleségének holttestére a fiúk talált rá. A gyilkosság február 4-én este 8 óra és éjfél között történt. Ennél többet azonban egyelőre nem árulnak el a rendőrök.
Folyamatban lévő ügyről van szó, és egy elég bonyolult ügyről. Úgyhogy olyan információval, amely a nyomozás érdekét sértené, illetve veszélyeztetné, nem tudunk nyilatkozni.
Tacman Elek kétszeres mozgássérült világbajnok és VB ezüstérmes volt egyes fogadhajtásban. Magyar bajnoki címe mellé derbi győzelmet is szerzett. Eredményei alapján a sportág örökös bajnoka lett. 2004-ben vonult vissza az aktív sportolástól.
Magántőke bevonásával épült új művese állomást adtak át Kaposváron. A betegek már 10 éve várnak a korszerűsítésre. A kiszolgáló létesítmények így már megfelelnek az uniós elvárásoknak, és a dialízishez szükséges vizet is a legmodernebb technikával tisztítják. A betegek pedig lakhelyükhöz közel jutnak megfelelő kezeléshez.
Magyarországon gyakorlatilag nem büntetik, ha valaki kiskorúval pénzért szexuális kapcsolatot létesít, állítja a prostitúció nélküli Magyarországért mozgalom.
A civil szervezet szerint a klienseket is meg kellene büntetni, csak így szorítható vissza a prostitúció.
Mindenért a prostituáltak viszik el a balhét.
Nemi betegségek, terhesség, letartóztatások, verések és kínzások. A civil szervezet szerint ezekkel kell számolniuk a prostituáltaknak. Így nem véletlen, hogy a statisztikák szerint az örömlányok halálozási rátája 40-szerese a lakossági mutatónak. Mégis évente 500 000 kiszolgáltatott nőt és gyermeket adnak el bordélyházaknak. Ezen szeretnének változtatni, ezért készített plakátokat a mozgalom. Párat már el is helyeztek a metróállomásokon. Igaz, volt, ahol megtaposták azokat.
A jellemzőnek tartom az eseményre, hogy még a plakátot is bántalmazta az, aki hát erről véleményt mondott.
A jogvédők szerint az a legfőbb gond, hogy a 14 és 18 év közötti korosztályt semmi sem védi, illetve hogy a férfiakra, vagyis a kliensekre is kevés figyelem irányul.
Azt látjuk, hogy gyakorlatilag a kliens, aki megvesz egy 18 éven alatti szemét, gyakorlatilag büntethetetlen, a paragrafusok alkalmazhatatlanak, és tényleg csak arra vonatkoznak, hogy az üzletkötés helyétől hány méterre van a templomtorony vagy a városháza tornya.
A szervezet ezért BTK módosítást követel. Azt szeretnék, hogy az országgyűlés minősítse bűncselekményé, ha valaki pénzért kiskorúval szexuális kapcsolatot létesít. Állítják, ez már sok helyen bevált. Svédországban például az elmúlt években 1/5-ére csökkent az utcai prostitúció.
Alacsony padlós, csuklós és kényelmes. Április elejétől a szolgáltató ígérete szerint ilyen buszok közlekednek a Ferihegyi repülőtérre.
Nem sokára új buszok közlekednek majd Kőbánya-Kispest és Ferihegy között. A 200-as számjelzésű autóbuszok sűrűbben közlekednek majd az eddigieknél, és az üzemidejük is hosszabb lesz, ígérik a BKV-nál.
Ez azt jelenti, hogy késő este 23 óra 20 helyett 0 óra 15-kor még autóbusz fog indulni a városközpontban, valamint megváltozik a járat útvonala, a Kőbánya-Kispesti metróállomás irányába be fog térni Ferihegy 1-hez, így a külföldi vendégek közvetlenül találkoznak az autóbusszal.
A 8 darab új jármű 500 millió forintba kerül, és évi 10-20 milliós üzemeltetési többletköltséggel is számol a BKV a sűrűbb járatok és a hosszabb útvonal miatt.
Regisztrált munkanélküliekből verbuvált saját cigány zenekart a 7. kerületi önkormányzat.
Ezzel segítenék állandó munkához és jövedelemhez az állástalan zenészeket, akik között akad köztársasági érdemrenddel kitüntetett muzsikus, sőt, ki mit tud győztes prímás is.
Két hegedűs, egy nagybőgős, egy csellós, egy brácsás, egy klarinétos és egy cimbalmos. Így néz ki a december 1-től dolgozó erzsébetvárosi cigányzenekar. A 7. kerület házi együttesének tagjai általában délelőtt 10-kor találkoznak. Ha nincs fellépés, napi 8-ban gyakorolnak. Ennyi ugyanis a munkaidejük. Ha pedig hívják őket, fellépnek ők bárhol, ahol csak a munkáltató kívánja. A közhasznú munkások iránt nagy a kereslet. Alig egy hónapos működésük alatt 52 előjegyzést vettek fel.
Itt a zenészeknek 62.500 forint a bruttó keresetünk, ez bejelentett munkaviszonnyal van. Én nagyon örülök, hogy a kerületünkben ilyen létrejött. Én ebben dicsekedni is szeretnék, hogy ez Budapesten, ez még nem jött létre, csak itt a 7 kerületben. Ne kívánják el ezektől az emberektől, tanult emberek, iskolázott emberek, ehhez értenek, hogy csákánk egy lapátot fogjanak.
Berki Béla 5 éves korától zenél, több mint fél évszázada. Ki mit tud győzelemmel a háta mögött, a rendszerváltás előtt heti 6 fellépése volt. Míg az elmúlt években jóha 2 haknyira futotta.
Szóval nagyon boldog vagyok, hogy egyáltalán együtt lehetünk, együtt gyakorolhatunk, együtt adunk műsort, aki az idős néni bácsiknak különböző otthonokba járunk, előadást adni. Általában nagy siker.
Apropó siker, kellő igény esetén még több álláskereső cigányzenészt is felvennének a 7. kerületben. Erzsébetvárosban egyébként a beszélések szerint mintegy 1000 roma zenész él, döntő többségükben munkanélküliként.
Végül egy hír saját házunk tájáról. A Duna Televízió meghosszabbította szerződését a romániai SC Ambavi Telkom kábeltelevíziós társasággal. Ennek köszönhetően adásunkat továbbra is láthatják nézőink. Petrila, Csimpa, Zsiet, Tirics és Röszkoála településeken.
Most jön Kelemen Zsolt a sporthírekkel.
Ne feledjék, 9:30-kor várjuk Önöket a híradóval.
Viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Köszöntöm Önöket! A téli ötkarikás játékokon nem nagyon tudunk beleszólni az érmekért vívott harcokba, de a tisztes helytállást igenis elvárjuk a mieinktől. Ma hajnalban elindult Torinóba a magyar olimpiai csapat első csoportja.
A ma reggel útra kelt versenyzők többségének a torinói lesz az első olimpiai szereplése.
Nagyon röviden sikerült aludni, tegnap este még edzésünk volt, olyan 10 körül tudtam lefeküdni, még pakolgattam, izgultam, úgyhogy 4:30-kor megkelni kellett.
Szeretnék mindenképpen a kedvenc távomon 1000 méteren a legjobb eredményt elérni, és nekem az már nagyszor lenne, hogyha egyszer tovább juthatnék, úgyhogy majd meglátjuk, de így pontosan helyezést nem szeretnék mondani, mert azért ez túl nagy szó, még soha nem voltam, tehát még csak egyszer láttam tévében is a téli olimpiát, egyébként a nyárit azt mindig nézem, úgyhogy izgulok, és várom már nagyon.
Késő estig pakoltam be, hogy még gondolkoztam, járt az agyam, hogy nehogy valamit itthon felejtsek, de szerencsére jönnek majd a szüleim is a megnyitóra, úgyhogy végülis bármit, amit itthon vagyok, azért utánam tudják hozni.
Zsinórban 14 bajnoki győzelem után a Barcelona számára nem csupán a bajnoki pontok jelentették a motivációt az Atletico Madrid ellen, hanem az a tény is, hogy egy sikerrel beállíthatták volna a Real Madrid 1961-es rekordját.
Frank Rijkaard fiai Samuel Eto'o és Ronaldinho nélkül álltak ki az Atletico Madrid ellen. A két csillag nélkül körülményesen játszottak a hazaiak, ráadásul Larssonék a kevés adódó lehetőségüket sem becsülték meg kellőképpen. Ez a 33. percben bosszulta meg magát, amikor Ibagaza átadásából Fernando Torres vezetést szerzett az Atleticónak. A második játékrész elején fokozódott a helyzet. Martin Petrov passza után Maxi Rodriguez volt lesen, amit a bíró nem vett észre, így az argentin zavartalanul passzolt Valdez kapujába. A három pont sorsát Petrov dönthette volna el, de szabad rúgása a kapufán végezte. Így maradt még esélye a címvédőnek, kivált kép Larsson szépítő gólja után. A 75. percben azonban mindenki számára világossá vált, hogy a listavezető kikap, ekkor ugyanis Fernando Torres szerzett újabb gólt, beállítva a 3-1-es végeredményt. Az Atletico Madrid másodszor is megverte a Barcelonát, így Puskás Ferencék továbbra is egyedül tartják a győzelmi rekordot.
Egy teljesen másfajta labdarúgás következik. Magyar idő szerint ma hajnalban lejátszották a Super Bowlt, az amerikai foci profi bajnokságának döntőjét.
Egy perces összefoglalóban nincs sok értelme a szabálymagyarázatnak. Aki érti, az úgy is tudja, miről van szó, aki nem, annak pedig talán elég annyi, hogy a fehérmezes Pittsburgh Steelers nyerte a 40. Super Bowlt, mert többször juttatta az alaponal mögé a tojás alakú labdát, mint a Seattle Seahawks. A látványos megmozdulások persze a laikusnak is élményt jelentenek, de igazából a statisztikai mérföldkövek azok, amelyek által mindenki számára világossá válik, hogy milyen világra szóló esemény történt Detroitban. Íme néhány a teljesség igénye nélkül. Ben Roethlisberger lett minden idők legfiatalabb Super Bowl győztes irányítója. Willie Parker touchdown-t érő 75 yardos futása Super Bowl csúcs. Akár csak az egyetemi bajnokságban még quarterbacket játszó Wendell L. teljesítménye, hiszen elkapó játékos most először adott touchdown pass a Super Bowl történetében. Bill Cowher csapata a Steelers 5. bajnoki címét szerezte meg, ezzel csatlakozott a ranglista első Dallashoz és San Franciscohoz, és hogy az érzelmiség sem maradjon ki. A Pittsburgh detroiti születésű játékosa Jerome Bettis a csúcsra érve gyakorlatilag otthon fejezhette be pályafutását. Hát nem nagyszerű?
Az esti híradó után is várom önöket sporthírekkel, az addigi viszontlátásra.
Magyarország és Horvátország közösen pályázik a 2012-es labdarúgó Európa-bajnokságért. A két ország összefog. Magyarország összefog, mert csak együtt sikerülhet.
Sorakozó! Cél bemérve! Indulj!
A szórófejes ultraaktív egy hadsereg erejével tünteti el a vízkövet, szappanmaradványt és rozsdát bármilyen felületről.
Ultraaktív. Tisztító hadjáratokra.
Anyu, vigyázz, hogy majd csak otthon zuhanyozzak. Anyu, vigyázz, hogy ne csak az ujjaim mozogjanak, hanem mi is. Anyu, vigyázz, hogy apu nyugodtan tudjon gondolkodni. És anyu vigyáz, hogy a béres csepp mindannyiunkra vigyázzon.
A béres csepp az immunrendszer támogatásával segít megóvni egészségét. Béres csepp, az immunrendszer kiemelt támogatója.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok február 6-án, Dorottya napján. Egy régi népi bölcsesség szerint, ha ezen a napon erősen fagy, akkor 10 nap múlva, február 16-án, Julianna napján pedig enyhülni kezd majd az időjárás. Nos, ennyire előre még nem látunk, de az tény, hogy a folytatásban változékonyá, csapadékossá és egy kicsit enyhébbé változik majd a Kárpát-medence időjárása, hiszen északnyugat felől egy melegfront felhőrendszere közelíti, illetve éri el a mai éjszakai órákat térségünket, és ez bizony sok felé okoz majd csapadékot, elsősorban havazást, és bizony a hideg, amely jelen van a Kárpát-medence területén, egy icipicit visszahúzódik. Ma éjszaka tehát még csak északnyugaton és még csak elvétve kell számítani havazásra, a hőmérséklet pedig ennek megfelelően általában mínusz 8 és mínusz 18 fok között alakul, északkeleten lesz továbbra is nagyon hideg az éjszaka. Aztán holnap délelőtt már több felé kell számítani csapadékra, elsősorban a Kárpát-medence északi, északnyugati részein, a szél pedig délnyugatira fordul és helyenként megerősödik. Délután aztán már Kárpát-medence szerte előfordulhat havazás, illetve a délnyugati tájakon havas eső is, a hőmérséklet pedig a délutáni órákban 0 és mínusz 6 fok között tetőzik majd. A frontérzékenyek bizonyára már pontosan tudják, hogy melegfronti hatással kell számolniuk, az utollévők pedig legyenek óvatosak, hiszen helyenként újra igencsak télies útviszonyok várnak Önökre, úgyhogy kérem, vigyázzanak magukra és vezessenek lassabban. A folytatásról pedig szerdán is általában borongós, borult lesz felettünk az ég, elszórtan várható havazás, de délnyugaton akár felszakadozhat a felhőzet. A hőmérséklet csúcsértéke pedig mínusz 2 és plusz 4 fok között várható. Aztán az éjszakai órákban ismét sokfelé beborul, ismét számítani kell havazásra, mint ahogy a csütörtöki nap nagy részén is a Kárpát-medencében. Elsősorban hóesés várható, de a nyugati-délnyugati területeken havas eső is előfordulhat, a hőmérséklet csúcsértéke pedig mínusz 1 és plusz 3 fok között alakul majd. Aztán még pénteken is borús lesz felettünk az ég, de már csak elszórtan kell számítani havazásra. Délután a felhőzet felszakadozhat, a hőmérséklet csúcsértéke pedig mínusz 2 és plusz 2 fok között várható. Kedves nézőink, én megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Most pedig kérem, nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra!
Választási célkeresztben az idősek ígéretekről és valóságról holnap reggel. Aztán ijesztő adat, évente 8 millió gyerek születik különböző rendellenességgel. Gyermekorvos lesz itt a vendégem a stúdióban. Szó lesz az iráni atomprogramról, illetve a Mohamed karikatúrák miatti feszültségekről is. Holnap reggel is tartsanak velünk.
Szólnál egy fantasztikus kalandhoz. Utazás repülővel, szállás lefoglalva, mehet a buli. Küld a koncert szót a 1784-re, válaszolj helyesen egy kérdésre, és a Sky Europe szervezésében barátoddal már is repülhetsz világhírű zenészek külföldi koncertjeire. Következő megálló március 22 Amsterdam, ahová a The Black Crowes koncertjére repítel benneteket a Sky Europe, hogy együtt tomboljatok az amerikai rock fele gyerekei zenéjére. Sőt, még ezt az albumot is megkapjátok. Média támogató, a Színes Bulvárlap, a mosolygós emberek szeretik.